első lett a nagybácsi. Érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsint olyan édes, olyan sok, kakaósok, lekvárosok, túrósok. Laton, Laton, Balaton, átemezzünk a tavon, de a tavon átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de vízi biciklin.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadták a magyar EU elnökség által előterjesztett versenyképességi paktumot az Európai Unió állam és kormányfőinek informális ülésén. Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, újra naggyá akarják tenni Európát. A magyar kormányfő az Európai Bizottság elnökével és az Európai Tanács elnökével közösen tartott tájékoztató kezdetén Ursula von der Leyenhez és Charles Michelhez hasonlóan Magyarország nevében elítélte az Amszterdamban történt antiszemita zavargásokat. A támadás a magyarok számára is elfogadhatatlan, jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy Budapest, ahol Európa legnagyobb zsinagógája és a város legnagyobb katolikus katedrálisa egymástól kőhajításnyira van, különböző kultúrák, kelet és nyugat, észak és dél találkozó helye, és ettől olyan különlegesen toleráns. Ezért élünk itt Budapesten békében és biztonságban együtt, és azt kívánom az amszterdamiaknak, hogy ez nekik is sikerüljön, fogalmazott. Kijelentette, a csúcs fő témájában a versenyképességben teljes egyetértés volt, sikerült elérni a magyar elnökség által kitűzött célt, hogy versenyképességi paktumot fogadjanak el. A nemzetiségek jövője és megmaradása Európában nem elsősorban a jogszabályoktól vagy a különböző emberi jogi hivatkozásoktól függ, hanem attól, hogy szívből jön-e a támogatásuk, avagy sem, fogalmazott a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. A Magyarország uniós elnöksége alkalmával a Nemzeti Kisebbségek Helyzete az EU-ban címmel rendezett nemzetközi konferencia zárónapján Soltész Miklós arról beszélt, nagy jelentősége van annak, hogy a nyelvet, a kultúrát hogy őrzik meg és adják tovább a nemzetiségek, és ebben a többségi nemzeteknek is feladata, felelőssége van. A 13 magyarországi őshonos nemzetiségről szólva megjegyezte, megmaradásuk egyik alapfeltétele a nyelvük megőrzése mellett az egyházakhoz való kötődés. A Magyar Falu programnak köszönhetően bíznak a falvak jövőjében a kistelepülések lakói, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, örvényesen a Magyar Falu programban beszerzett gépek és eszközök tárolójának átadásán. Gyopáros Alpár elmondta, még korábban, mint egy fél évszázadon át másodrendűnek érezték magukat a falvak lakói, addig már egyre többen maradnak helyben, illetve visszamennek, bevándorolnak a kis településekre. A falvak lakóinak részéről ez a bizalom a legnagyobb eredmény, a beruházások révén megvalósult, kézzelfogható javakon túl, fűzte hozzá. Elmondta, a Magyar Falu programból összesen mintegy 45 milliárd forintot használtak fel eddig a Veszprém vármegyei települések. A programot a falvak maguk írják, azaz helyben dől el, hogy mit fejlesztenek az adott településen, tette hozzá Gyopáros Alpár. A szociális gondoskodás, a közösségért vállalt bátor és aktív segítségnyújtás a közösségépítés legalapvetőbb szintje, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a szociális munka napja alkalmából tartott díjátadón Budapesten. Fülöp Attila hangsúlyozta, hogy a magyar családok a nehéz, veszélyes időkben is számíthatnak azokra, akik a segítő szakmát, gondoskodást választották hivatásuknak. Mint fogalmazott, a gondoskodás az ember vele született képessége, természetes ösztöne. Azért is élünk, hogy gondoskodni tudjunk másokról, fogalmazott. A gondoskodás politikának van Magyarországon 10 millió természetes munkatársa, de van közöttük 100 000 olyan, aki a szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi területen ezt a gondoskodást nem csak önkéntesen, hanem hivatásszerűen végzi, róluk szól a mai díjátadó, emelte ki Fülöp Attila. Sport. A magyar női jégkorong válogatott az előselejtezőből érkező csapattal találkozik február 6-án a 2020-as milánói téli olimpia utolsó kvalifikációs körének nyitányán. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Pat Cortina szövetségi kapitány alakulata február 8-án Ausztriával, 9-én pedig a házigazda Németországgal mérkőzik. A kvartett első helyezettje jut ki az olimpiára. Végül az időjárásról. Általában derült, napos idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem várható. Estétől ismét egyre nagyobb területen kell számítani köd, illetve réteg felhőzet képződésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan párás, ködös délnyugati tájokon ennél több fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Fügeckiné Balog Máriát, a Miskolci Ady Endre Művelődési Ház első népművelőjét, Kovácsné Ládi Katalint, a Művelődési Ház nyugalmazott igazgatóját, és Horváth Szandrát, a Művelődési Ház jelenlegi intézményvezetőjét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állnak, és egyből egy gratulációval, egy örömteli eseménnyel kell, hogy kezdjük a beszélgetésünket, hiszen idén 60 éves az Ady Endre Művelődési Ház. Hát még kimondani is csodálatos, szívből gratulálok ehhez a szép kerekévfordulóhoz. Hiszen mindannyiuknak része volt ebben a 60 évben. Kezdjük akkor Fügeckiné Balog Máriával, aki az első népművelője volt az intézménynek. Hogyan emlékszik vissza az első évekre?
Amikor én kimentem Diósgyőrbe, akkor nagy meglepetésem volt, mert apró családi házak, és közben ott volt ez a szép gyöngyszem, az Ady Művelődési Ház.
Már akkor is úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz?
Nem. Családi házak vették körbe-körbe, és körülbelül rá 3-4 évre kezdték el az építkezést körülöttünk. De ezt a családi házakban igazán a falusi népművelést tudtam begyakorolni, tehát mindenkivel meg kellett ismerkedni, be kellett mutatkoznom, el kellett mondanom, hogy miért is épült ez a ház ide, és mi is ennek a háznak a funkciója.
Hogyan fogadták az emberek?
Nagyon kedvesen fogadtak, végtelenül kedvesek voltak, úgyhogy alig várták már, amikor leszálltam az autóbuszról, hogy köszönhessenek, és vagy megkérdezzék, hogy Marika, milyen rendezvény lesz, vagy azt, hogy Marika, hozzon már nekünk két darab jegyet a Honti Hannára, vagy a Hoffi Gézára, tehát annyira barátivá vált a nexusom a lakókkal, és rettentően sajnálom, aztán, amikor őket ugye elvitték onnan, kitelepítették, és akkor egy új korszak lépett be az intézmény életében is. Tulajdonképpen ezeknek az embereknek köszönhetjük azt, hogy pillanatok alatt 10-12 szakkör fejlődött ki, mert ugye első kérdésem az volt hozzájuk, hogy mit szeretnének ott csinálni abban a házban, és akkor elmondták nagyon őszintén, hogy kérem szépen, mi kertészkedünk, de jó volna már tudni, hogy helyesen csináljuk, vagy nem a kis kertünket. Vagy a hölgyek, ugye, mi anyukánktól megtanultuk a kötést, a díszítőművészetet, szeretnénk egy olyan szakmai emberhez fordulni, aki ért is ehhez. És a többi, és a többi, és így perceken belül a már meglévő, akkor 40-50 éves énekkarunkhoz 10-12 szakkört összetudtunk toborozni, úgy, hogy a közönség, a közösség az egy 18-20 fős társaság volt.
Milyen szakkörök voltak ezek?
Ez a mezőgazdasági szakkörtől a csillagászig, a barlangászig, a fotóművészeten, a díszítőművészeten keresztül mindenféle, és akkor ugye ott voltak mellette a művészeti csoportjaink, a Játszunk Együtt Pápszínház például, vagy a Néptánc Együttes. Még vissza is emlékszem, hogy amikor a táncház mozgalom bejött ugye Magyarországra, akkor én gyorsan-gyorsan ebbe is belevágtam, és táncházakat szerveztem az Adiban. Úgyhogy táncosaink voltak, néptáncosok, sőt, ha elárulhatom, még a Ködmön Együttes is onnan indult. Igen, sőt, még a formációs táncfesztivált is onnan indítottuk Kládi Katival egyetembe, ami annyira kedves volt a miskolci közönségnek.
Ez így van, a miskolci formációs táncfesztiválról, vagy tánc találkozóról legendákat lehetne mesélni. Igen. Köszönöm szépen, hogy megemlítette Honti Honna, Hofi Géza nevét. Legyen olyan kedves, még néhány példát mondjon nekünk, hogy az első években kiket hívott ide Miskolcra?
Tulajdonképpen akkor a fiatalság körében a rock zene nagyon tetszetős volt, és akkor még visszalépek oda, hogy zenekarok alakultak. Szinte hetente jöttek, mert tudták, hogy mi helyet adunk nekik az épületben, és már naptárszerűen be kellett osztani, hogy ki mikor próbál lent az alaksorban. Tehát eleve nagy igény volt. Ugye különösen ez már a bérházas időszak, amikor nem lehet kimenni a pajtába és ott zenélni, és ugye a gyerek, a 10 éves gyermek, az perceken belül megszervezte a maga kis zenekarát, és akkor jelentkeztek. Na, ez volt az egyik ilyen zenei részleg, hogy jöttek a zenekarok, és maradtak is, akinek volt türelme a fejlődésre. Innen indult például ki az Edda zenekar, a Favorit zenekar. Számtalan olyan már idős zenészek, akik külföldre kerültek, és tudjuk, hogy neves zenészekké váltak. És ekkor jött az, hogy magyarországi viszonylatban is teljesen széles volt a paletta, tehát a bikinitől kezdve a, mit mondjak,
mi madarászkatépje.
Igen, tehát, hogy a táncdal énekesektől kezdve a népdal énekesekig megjelent mi nálunk, és tényleg minden hónapban volt például népdalest, és Madarász Gágabi, Kovács Apollónia, Béres Feri szinte hetente meglátogatott bennünket, még akkor is, amikor nem fellépésre jött, de valahol a környékbe itt volt fellépése. De mondhatnám úgy az irodalmi eseményeket is, a Keres Emiltől kezdve a Komlós Jánosig mindenki itt volt. Nagyon kellemes volt a társaság, visszatérő művészek voltak, jól érezték ezek szerint magukat nálunk, baráti kapcsolatok, a mai napig Madarász Katival jó barátságban vagyok. Nagyon kellemes volt ez az időszak számomra, nagyon jó volt, ugye miután első munkahelyem, első igazgatóm volt a Balázs Józsi bácsi, aki máskülönben pedagógus volt, és kedves emberke volt, aki a Diós Győr történetét bogozta ki, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Be kellett zárni a házat, jött egy új formátum, a Városi Művelődési Központ, és oda kerültem a továbbiakban. És vittem magammal ugye a Ködmön együttest, a formációs táncot, és a többi, és a többi. Az apró szakköröktől sajnos meg kellett válnom, pedig az is végtelen kedves volt, mert rengeteget jártunk kirándulni díszítőművészekkel, mezőgazdasági szakkörrel. Szinte utazási irodák is voltunk, mert vittük az asszonyokat jobbra-balra, külföldre, belföldre, mindenhova.
Szép, pezsgő, kulturális és társasági élet volt, tehát ez körülbelül mennyi ideig tartott ez az időszak
ez
azon életében?
1980-ban volt az átépítés, tehát azért zárták be a házat, mert átépítés alá került, és akkor bennünket, a népművelőket szétosztották. Én az ifjúsági házba kerültem, egy kis átmenet után, mert a Kossuth utcán voltam pár hónapig, és akkor így az ifjúsági házból irányítottuk aztán a nagy rendezvényeket.
Volt már elég bár. volt már elég bánat. Kinek kiáltsak? Kinek kiáltsak? Gyakran indulok szorongással telve, mind aki vissza se tér. Nem vagyok keményebb, mindegy, csak hajt a bír.
Miskolci Ary Endre Művelődési Ház legendás volt intézményvezetőjéhez fordulok, Kovácsné Ládi Katalinhoz, hiszen ön több évtizeden keresztül vezette a Művelődési Házat, ezért előlegeztem meg a legendás előnevet. Hány évtizedről is számolhatunk be?
Nagyon szépen köszönöm. Igazán megható ez a bevezetés. Én 1971-ben kerültem oda népművelőként, és gyakoroltam szorgalmasan a gyakorlati munkát, a sok elmélet után. 80-ig népművelő voltam, és aztán, amit Marika is említett, az átépítés következett, korszerűtlenné vált teljesen az épület, úgyhogy megünnepeltük szépen a 15 éves évfordulót.
Itt van előttünk az asztalon egy szép meghívó.
Így nézett ki, még emelet ráépítés előtt az Adi, és megünnepeltük nagyon kedvesen, elegánsan, és bezártuk az intézményt. Én 3 évre az átépítés időtartamára a Gárdonyi Művelődési Házba kerültem ki. Azért zárójelben elmondom, hogy nagyon jól éreztem magam a Gárdonyiban. Hiányzott Diós Győr, de pótolta az, hogy visszajártam, mert amit Marika is említett, a csoportok azért nem szélettek szét, hanem próbáltunk mindenütt, ahol csak lehetett, iskolákban, az akkori pártházban, Diós Győrben, aztán a Diófa étteremben próbáltunk a csoportoknak helyet találni, illetve meg is találtuk, tehát én visszajártam és szorgalmasan látogattam. Azért, hogy ha majd egyszer felépül a házunk, akkor ne kelljen kapcsolatot építeni, hanem ismerősként folytathatjuk a tevékenységünket. No, 83. márciusára felépült a házunk, és hát akkor egyrészt ugye benépesült ezekkel a csoportokkal, másrészt pedig új csoportok alakultak, és új rendezvények. Nem volt könnyű időszak, mert én ezt az összevont, tehát az integrált intézményrendszert nagyon nehezen viseltem. Többször elmondtam, mert hogy nem érthető a kívülálló számára, hogy vajon miért. Mi voltunk az egyetlen olyan intézmény ebben az intézményrendszerben, amelyik nagy teremmel rendelkezett. És nekünk az volt a feladat, hogy pénzt termelni, pénzt termelni, pénzt termelni. Pénteken, szombaton, vasárnap diszkók. Rengeteg rockkoncert. Na hát ennek meg lett az eredménye, mert igaz, hogy jó kis bevételeket tudtunk produkálni a Városi Művelődési Központnak, de közben rohamosan pusztult a házunk. Olyannyira, hogy szégyeltünk elegánsabb rendezvényt bevinni a házba, mert egyszerűen olyanok voltak már a körülmények. Aztán elkezdtük, bizony, hogy felújításra van szükség, amit nem vettek jó néven, mert hát még mindig azért mindenkiben, hogy hiszen most költöztetek be egy új házba. No, alakultak lassan azért a dolgok, de el kell, hogy mondjam, és hogyha már a Szent István Rádióban vagyunk, akkor azért beszéljünk arról, hogy ebben a kis szegény házban, amelyik olyan viseltes volt már, erősen viseltes volt, ebben azért mi Miskolcon elsőként egyházi napokat rendeztünk. Nagy segítségünkre volt a Mikolai Vince atya, és meglepő módon támogatták a tisztelendők és a papok a kezdeményezést, mert abból indultunk ki, hogy mindenféle igényű emberek élnek körülöttünk, és hogyha a hobbiknak teret engedünk és támogatjuk, akkor ezt miért ne? Megjelent egy ilyen igény, akkor mi ezt nagy szeretettel szerveztük. Még volt számomra nagyon kedves rendezvény, és nagy-nagy szeretettel emlékszem az ökumenikus imahét. És arra nagyon büszke vagyok, hogy Miskolcon is, ebben is mi voltunk az elsők, akik helyet adtak ennek. Ez a január hónap, ez olyan kellemesen indította az évet. Egy hatalmas megnyugvással, lélekemelő volt az imahét. És hát még meg kell említenem azt is, hogy kisebb gyülekezetek szívesen jöttek be alkalmanként összejöveteleket tartani, a baptisták pedig rendszeresen szombatonként játszóházakat csináltak, szerveztek. No hát, ezt a környezetet, hál' Istennek a tartalom, azt hiszem, hogy próbálta kicsit feledtetni. Jött aztán egy nagyon szép időszak, ez volt maga a csoda, amikor Kobol Tamás polgármester úr meghallgatta a kérésemet, a Diósgyőri vár gazdátlanná vált, a múzeum már nem tudta tovább üzemeltetni, a megye meg nem akarta, és a város vette át.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlíti ezt a fontos momentumot, mert az Ady Endre Művelődési Ház szoros kapcsolatba került a Diósgyőri várral. És ha már legendás előjelzőt említettem az imént a kérdésemben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy legendás eseményeket és rendezvényeket szerveztek önök a Diósgyőri várban, ha csak a borsodi fonókra vagy a gyermek borsodi fonóra gondolok. De hát majd ön felsorolja, hogy milyen események is színesítették még az Ady Endre Művelődési Ház aranykorát.
Aranykor volt, igen, valóban aranykor volt. Határon túli színházak előadás sorozata. Mindig kedves a lelkemnek. Ha visszaemlékszünk, akkor Vidnyánszky Attila diósőrben bemutatkozott, és egy is beszélgettünk kedvesen szépen, akkor ő még eléggé kezdő. Jó hírű, el kell, hogy mondjuk, hiszen Beregszászon nagyon csodát művelt azzal a együttessel, de hát itt azért nem volt akkor még ismert. De hát volt Kassa, Nagyvárad, rendszeresen visszatérő volt Nagyvárad, de Pozsony. Ezek a színházak mindig nagy-nagy szeretettel jöttek az előadásaikkal. Volt történelmi játéksorozatunk, amikor időutazás keretében visszavittük a kedves vendégeket Nagy Lajos király korába. Nagyon nagy hírű vendégeink voltak, vendégelőadók, mint Kassai Lajos, a visegrádi lovas történelmi csapat, akik ugye olyan vagányak voltak, hogy fölmentek lóháton az 52 lépcsőn a felső várudvarba.
Ugye Borsodi Funót említettük, az a diósgyőri várba úgy került át, hogy mi emlékeztünk a Kárdonyi partbéli Borsodi Funókra, és a kedves kolléganőnkre, Márton Jánosnéra, aki Gránátalma díjas textilművész volt, és aztán úgy gondoltuk, hogy méltó helye van a diósgyőri várban ennek a rendezvénysorozatnak. De ha már gyermekfonót is említünk, akkor azért említsük meg azt, hogy ez remek alkalom volt a gyerekekkel megismertetni a diósgyőri várat. Ugyanis ez várlátogatással összekötött volt. Megnézték a várat, és megnézték a műsorokat, és aztán egy jó hangulatú gyermektáncázzal fejezték be a programot. De volt itt íjászverseny, folyamatos íjászkodás a diósgyőri vár íjászával, és hát a nagyhírű színjátszótársulat Szeszák Szilvike vezetésével mindig tudott valami meglepőt produkálni a várlátogató közönség számára is. Jelentős eseménye volt Miskolc városának, és nem csak a diósgyőri várnak, a hagyományos vacsoraest, ami indult egy olyan 150-200 fővel, és aztán nem tudom, hogy mi lett a végső létszáma, de biztosan a kedves hallgatók is emlékeznek arra, amikor volt egy olyan év, hogy a várutca végig terített asztalokkal, és ott kapták meg a vacsorát a kedves vendégek. Ez műsorral, tűzijátékkal, végtelen jó hangulatú este volt, és hát ez egészen sokáig bizony szórakoztatta az érdeklődő vendégeket.
Hány évtizeden keresztül vezette ön a Miskolci Ady Endre Művelődési Házat?
83-tól 2007. december 31-ig.
Ennyire napra és évre pontosan tudja.
Igen, hát ezek jelentős dátumok voltak. A kezdete azért, mert a felújított házba kerültem, és hát a vége azért, mert a nyugdíjazásom időpontja 2007. december 31, de azért még itt az aranykorhoz hadd említsem meg, hogy úgy vált szabadidőközponttá az Ady Művelődési Ház, hogy lett hozzá a vár mellé egy várfürdő, a Vasgyári Közösségi Ház, és lett egy kis közösségi rádiónk is. Úgyhogy nagyon kis összkomfortos intézmény lettünk.
Egy Miskolci villamoson utazom én, oly messze tűnik a cél, de elérem én. Egy Miskolci villamoson ne várjál csodát. Egy Miskolci villamoson utazom én, utazom én. Oly messze még a cél, de elérem én. A cél te vagy, de kérlek várj még egy-két fél órát. Egy Miskolci villamoson ne várjál csodát. Most jön a rendőrlámpa, zöldet mutat. Átmegyek a túloldalra, sehol se vagy. Thank you.
egy miskolci villamoson, ne várjál csodát!
Mondhatjuk azt, hogy nagyon sok évtizeden keresztül meghatározó volt az ön életében ez a művelődési ház, és mindenképpen egy kérdés erejéig meg kell említenünk a munkatársakat, hiszen a szívüket és a lelküket beletették a kedves munkatársak a kezdetek kezdetén is a munkában, és a folytatásban is. Így van ez jelenleg is, de hát most a múltról, az elmúlt 60 esztendőről beszélünk. Egy nagyon jól összeszokott csapat dolgozott az önvezetőség alatt is.
Hál' Istennek, igen. Marikától ugye, mint említettem, tanultam a gyakorlati részét, és aztán, amit én megtanultam, azt igyekeztem egyrészt továbbadni a kollégáknak, másrészt pedig én nagyon szerettem fiatalokkal dolgozni, és ez sikerült is. Nagyon tehetséges, nagyon rátermett, munkabíró és munkaszerető fiatalokat találtam munkatársként magamnak. Hihetetlen képzelő erővel, fantáziával, és érezni lehetett mindig, hogy szeretik és élvezik azt, amit csinálnak. Meg kell emlékezni Táncos Tamásról, szegény Tamás, aki korán itt hagyott bennünket, hogy milyen gonddal tervezte meg, hogy az üres várba milyen kiállítások kerüljenek. Böngészett, olvasott, kutatott, hol lehet fegyvereket csináltatni, másolatokat természetesen, mivel lehet berendezni. Hihetetlen energiát fektetett bele. Vagy Sikter Péter kollégám, aki a történelmi játékokat tervezte és szervezte. Vagy említettem már Szeszák Szilvi kolléganőmet. Csodálatos teremtés, Szilvi, aki úgy magával tudta ragadni a szereplőket, nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is. Hát másképpen az artkommandó nélkül elképzelhetetlen volt a diósgyőri történelmi játékok. Egészen pontosan történelmi forgatag.
Szabó Imre, ő igen. Is legendás volt.
Szabó Imre, drága régi kollégám, akivel a Gárdonyiban is már együtt dolgoztunk, csak ő aztán elpártolta az üzemi vállalathoz, volt egy kis megszakítása, és hát akkor, amikor pályát módosított ismételten, akkor hívtuk az Adiba, és valóban a Borsodi Fonót lelkesen, szeretettel szervezte, mert hogy neki már a Gárdonyiban is ugye megvolt az alapja, a megfelelő gyakorlatot, ott már megszerezte Borsodi Fonó ügyben.
Ha megenged egy szubjektív emléket, sose felejtem el, amikor a sajtótájékoztatón a Diósgyőri várban találkoztunk, és Szabó Imre olyan finom flekken húst sütött nekünk újságíróknak, és olyan hangulatot teremtett a sajtótájékoztató végére, hogy természetesen dolgoztunk, beszélgettünk, riportok készültek, de ugyanakkor adtak szó szerint egy kis falatnyi ízelítőt is. Abból a szeretetből és abból a szívvel lélekkel végzett munkából, amelyet önök végeztek évtizedeken keresztül a Diósgyőri várban is.
Igen, nagymestere volt Imre ennek a Fleckenkezet. Ezt bárhova mentem, mindenütt megemlítették, hogy csináltok-e még olyan finom Fleckeneket.
Akkor nem csak bennem maradt meg ennyire emlékezetes emlékként.
Ó, hát csináltunk mi. Nagy ötleteink voltak. Egyik évben malackát vágtunk, és fel is dolgoztuk ott a Diósgyőri várban. És hát ez lett a szeretett vendégség, a karácsonyi szeretett vendégségnek a menüje, mert hogy ezt is rendszeresen szerveztük, ezt Mándi András képviselő úrral együtt. Olyannyira, hogy még csomagokat is tudtunk mindig adni a kedves vendégeknek. Tehát nem csak amit ott fogyasztottak el, hanem még útravalót is tudtunk adni. Úgyhogy nagyon merész vállalkozásaink voltak, amit úgy utólag, ha meggondolom, nem csodálkozom, hogy felkapták az emberek a fejüket, hogy ez a művelődési ház miket művel.
Szó szerint miket művel. Visszatérünk még önhöz, de most Horváth Szandrához, az intézmény jelenlegi intézményvezetőjéhez fordulok. Mióta is vezetője ön az Ady Endre művelődési háznak?
Egy éve vagyok a vezetője.
Akkor egy fiatal intézményvezetővel beszélgetek.
Legalábbis a jelenlétem fiatal. Előtte az ifjúsági házban, 2017-től az ifjúsági házban dolgoztam. Annak voltam a vezetője 2 éven keresztül, majd az Adiba kerültem, mégpedig azért, mert én is helyi lakos vagyok, tehát Berekaján lakom. És választanom kellett, hogy az ifjúsági házban maradok, vagy megyek az Adiba. És nekem nagyon nagy álmom volt, 10 éve lakunk Berekalján, hogy én majd egyszer ott fogok dolgozni. Nagy terveim voltak, és mosolygok, mert én 2002-ben már találkoztam Kati nénivel, mert hogy én Egerbe jártam főiskolára 2000 évtől, és gyakorlaton voltunk az Adiban, úgyhogy az előbb említett neveket, Táncos Tamás, Sikter Péter, én velük ott találkoztam először. A várban voltam egy forgatagon, ahol kedőívesztünk, és beöltözve udvarhölgyként a látogatókkal ugye kapcsolatba kerültem. Úgyhogy ilyen élményeim voltak először, úgyhogy tényleg olyan jó hallgatni, mikor tényleg Szabó Imre bácsi is betéved az Adiba, és akkor mindenki eldobja a tollat, rohanunk le hozzá, hogy megjött, és akkor mesél, leülünk, nevetünk nagyokat, tehát a Fleckenről én is hallottam. Az első vezetőm 2017-től szegény, a nyugdíjazásáig Táncos Tamás volt, én tőle tanultam nagyon-nagyon sokat, és ő is rengeteget mesélt, tehát az a, ahogy egy rendezvény után még ők ott maradtak kiértékelni, tényleg egy-egy rendezvényt, vagy csapatként, nem csak munkatársakként, barátokként összejöttek is, és akár a következő teendőket átbeszélték. Azért erről tényleg legendákat zengtek az idősek.
És mi a helyzet jelenleg? Mit tudhatunk az Ady Endre Művelődési Házról? Mert azt látom, hónapról hónapra készítjük a programajánló műsorokat itt a Szent István Rádióban Tamás Krisztiánnal. Kivétel nélkül jobbnál jobb programokat szerveznek jelenleg is az Ady Endre Művelődési Házban. Mit lehet tudnunk a jelenlegi életükről?
Köszönjük szépen a dicséretet. Muszáj volt egy kicsit úgymond összekapni magunkat, mert a Covid után, illetve a gazdasági válság nyomán azért nagyon-nagyon leült a ház. Ez így nagyon csúnya szó, de sajnos ez az igazság. Tehát be voltunk zárva nagyon-nagyon sokáig, a látogatók nem jöhettek arra, a csoportokat is majdnem-majdnem elveszítettük. Nekünk is sikerült azért megőrizni a kapcsolatot, mint ahogy annak idején 83 a bezárás ideje alatt. Tehát minden csoport visszajött a házba. De azért megérezte a látogató létszám csökkenést a ház. Úgyhogy most az elmúlt 1-2 évben ez volt a cél, hogy minél több rendezvény, teljesen mindegy, még akár az is, hogy milyen jellegűt, nyilván igyekszünk minél magasabb színvonalú rendezvényeket bevinni a házba, minél szélesebb palettán kínálni a programokat, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, tényleg akár korosztályi skálát tekintve is húzni ezen a számon. Próbáljuk a környező nagyvárosokat, Budapestet példaként tekinteni, és az ott menő, vagy éppen futó darabokat elhozni hozzá. Hál' Istennek olyan partnereket sikerült már megfogni magunknak, akik számottevő, tehát 10-12 előadást is hoznak egy évre előre már, és tényleg Jakubcse Gabriellától tényleg nagyon nívós előadókat sikerült már, Svábi András jön majd hozzánk jövőre. Tehát tényleg, én úgy gondolom, hogy amit célként kitűztünk tavalyi évben, azt most sikerült teljesítenünk.
És amit Ön is említ, hogy visszatérő vendégeik vannak, tehát olyan vendégek, akik szinte minden évben, vagy bizonyos rendszerességgel visszatérnek a házban.
Igen, igen, szeretnek hozzánk jönni, azt veszem észre, hogy hiába nem, lehet, hogy nem olyan nívós, nem olyan gyönyörű, nem olyan szép a ház, mint a művészetek háza, de olyan légköre van, olyan hangulata, hogy tényleg, aki elmegy tőlünk, az jó kedvel, jó hangulatban is elégedetten távozik. Úgyhogy a meglévő 15 csoportunk mellé tényleg én úgy gondolom, hogy neves előadókat sikerül. A rockkoncertek még mindig mennek, egy hónapban egyszer biztos, hogy van rockkoncertünk, gyerekelőadásunk is van, egy hónapban egyszer felnőtt színházi előadásunk is van, ismeretterjesztő előadás is, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő rendezvényt.
És azért annak a nagy teremnek azért van egy hangulata. Említette Kati néni is, hogy önöknek volt először nagy termük a városban, és hogy mennyire szerettek oda járni előadásokra az emberek, annak a nagy teremnek még mai napig hangulata van.
Igen, aki még nem járt a házban, hát kívülről lehet, hogy nem vagyunk azért olyan impozánsak, sőt, valójában nem vagyunk impozánsak, de belül olyan teret sikerült kialakítani. Nem is nekem, ez nem az én érdemem. Még Csóka Edit ideje alatt ő nagy virágrajongó, és közzétette, hogy kérte, hogy a lakók, akik ott a házban, a tízemeletesekben kinőtte a virág, a szobát, a helyét, a teret, tegye meg és hozza be. Hát mi azokat a virágokat ápoljuk mai napig, és most már köztudott, hogy mi nagyon szíves sem várjuk ezeket a virágokat, úgyhogy tényleg mint egy kis átrium úgy nézünk ki, és szeretik a vendégek, tehát akik még nem jártak a házban, és a művészetek háza után ellátogatnak egy-egy rendezvényre, tényleg csak csodálkoznak, és mennek körbe a házon, hogy hát ez gyönyörű ez a ház, galériánk van, minden hónapban kiállítást nyitunk, tehát azért tényleg szép hangulata van ezzel a kupolával, ami ugye az építkezés második ütemben, ha nevezhetjük így, akkor került beépítésre, gyönyörű fények van. Vannak. Tehát aki nappal jön oda, tényleg egy csodát lát, én úgy gondolom.
Katilni még szeretne
igen,
valamit mondani.
Szeretném mondani, hogy a nagy tervemről volt szó, hogy milyen csodálatos koncertet adott a Kaláka együttes. Itt a, ők 55 évesek voltak, mi az Adival 60 évesek, és ez egy nagyon meleg hangulatú, igazán ünnepi születésnapi koncert volt, és hát erről jut sok minden eszembe, a sok Kaláka koncertről, a Kaláka fesztiválról, a Diósgyőri várban. A Kalákának köszönhetjük, hogy Japánban tudnak arról, hogy létezik egy Diósgyőri vár. Ők vitték szerte a világba a hírünket, Dél-Amerikától kezdve, mondom, Japán. Azután, hát a fogadott rendezvényeket is, ugye azért emlékszünk, és a közönségünk is remélem emlékszik, hogy szép koncerteket is szerveztünk a Diósgyőri várban, de milyen Edda, egy forint ez a dal.
Viki Dágyula.
Viki Dágyula, T-Mobile és Suster Lográn. Szívesen jött mindig a várba. Dixi fesztiválok, Benkó Dixieland és a Miskolci Dixi együttes. És hát az augusztus 20-i ünnepekről ne feledkezzünk el, hogy milyen csodálatos környezetet adott a kenyérszentelésnek a Diósgyőri vár.
Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, hát lehetetlenség is mindent felsorolni, hiszen 60 év az 60 év, és 60 esztendő, de beszélgetésünk végén mindenkihez szól a kérdésem, nagyon egyszerűen arra vagyok kíváncsi, kinek mit jelent az Ady Endre Művelődési Ház? Mi jut eszükbe, milyen jelzők, milyen gondolatok, ha azt említem, hogy Miskolci Ady Endre Művelődési Ház?
A fiatalságom.
Egyértelmű.
Én rettentően megtanultam ott dolgozni, megtanultam azt, hogy mit jelent az emberekkel való foglalkozás, és megéreztem azt, hogy soha nem szabad azt mondani, hogy ezt már nem bírom. Tehát mindent elviselhet az ember, amikor szereti a munkáját.
Nekem az életemet jelenti, mert hát fiatal, nagyon fiatalként kerültem oda, és hát nyugdíjig ez egy hosszú életpálya volt. Sok minden változatos, könnyű, nehéz, csodálatos emberekkel találkoztam, előadókkal is, és közönséggel is. Nagyon sokat tanultam. Tanultam a vendégektől is, tanultam a munkatársaktól is. És hát Diósgyőr a világ közepe. Továbbra is Diósgyőr a világ közepe.
Nekem talán a jelentés a lehetőséget jelenti, hiszen ugye én még tényleg egy éve vagyok ott, és úgy gondolom, hogy lehetőségem van arra, hogy saját ízemre, kedvemre alakítsam az ottani programokat, rendezvényeket, viszont nagy vágyam az, hogy amiket itt említette Marika néni, meg Kati néni, hogy a környezettel tudjunk, akár az iskolákkal, óvodákkal, a lakókkal olyan viszonyt, olyan kapcsolatot kialakítani, amit szerintem nagyon-nagyon hosszú évtizedek óta nem mondhat el egy művelődési ház sem, ha csak nem egy kisfalusi közösségi házról beszélünk, mert én nem igazán tudom megfogni, behívni az embereket rendezvényen kívül, tehát ilyen közösségi szakkörökről nem nagyon tudunk már szerintem a jelenkorban beszélni. Úgyhogy talán ez az internetnek is köszönhető nyilván, a rohanó világnak. Én bízom benne, hogy a rendezvények által megismerik a házat, és esetleg majd a kezdeményezéseknek tudunk majd, vagy a lentről jövő igényeknek eleget tenni a házban, és így ki tudjuk alakítani a kapcsolatot.
Szívből kívánom, hogy legyen így. Még egyszer Isten éltesse sokáig az idén 60 éves Miskolci Ady Endre Művelődési Házat. És köszönöm szépen a beszélgetést kedves vendégeinek, Fügeckiné Balog Máriának, a Művelődési Ház első népművelőjének, Kovácsné Ládi Katalinnak, a Művelődési Ház nyugalmazott igazgatójának, és Horváth Szandrának, az intézmény jelenlegi intézményvezetőjének. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
Mint a pirkadnak, a fáknál már az ég pirkadna, szállna a hajnal. Itt a fáknál szállna a hajnal. Ablakom nyitna, ablakom négy égtájba nyitna, lassan virradna, kedvem az égig felvirradna.
Vidd el, madár, vidd el, levelet.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most érseki szentmisét közvetítünk Kócsói faluból. Az ünnepi szentmise keretében dr. Ternyák Csaba egri érsek felszenteli az újonnan épült Szent István kápolnát.